Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Körtvélyes Ida vagyok, a Joghallgatók Önképző Szervezetének tagja, és mai alkalommal én beszélgetek Lehóczky Balázzsal, az Európai Bíróság sajtóreferensével. Mai adásunkban elsősorban a büntető és polgárügyekben való együttműködés területén a közelmúltban meghozott ítéletekkel foglalkozunk. Május 19-én döntött a bíróság egy olyan előzetes döntéshozatali ügyben, amelyik arra vonatkozott, hogy milyen esetekben tartható meg büntető tárgyalás a vádlott jelenléte nélkül, illetve milyen feltételekkel kérhet ilyenkor is utóbb a tárgyalás újbóli megnyitását. Az ártatlanság vélelme biztosításának szempontjából a polgárbíróság előtt felmerült kérdéseknek garanciális jelentősége van. Röviden, mi történt ebben az ügyben, és a Bolgár Büntető Bíróság milyen kérdést intézett az Európai Unió bíróságához?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Ez egy olyan büntetőügy volt, ahol a vádlottat szabadságvesztéssel büntetendő adóbűncselekmények elkövetése céljából létrejött bűnszervezetben való részvétel vádjával vonták eljárás alá. Az ügy érdekessége az volt, hogy a vádlott az első vádirat közlését követően, de még a büntetőeljárás bírósági szakaszának a megindítása előtt megszökött, és a bíróság által hivatalból kirendelt ügyvédje sem tudott vele kapcsolatba lépni. A felmerült kérdés pedig az volt, hogy a terhel távollétében megtartható-e a tárgyalás, illetve hozható-e ítélet, illetve amennyiben később a terhelt mégis előkerül, illetve őt elfogják, akkor egy uniós irányelv alapján megilleti őt-e egy új tárgyaláshoz való jog.
Pontosan melyik irányelv és hogyan rendelkezik a tárgyaláson való jelenlét jogáról?
Az irányelv a 2016/343-as irányelv, a büntetőeljárás során az ártatlanság védelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről, tehát ez a büntetőügyekben való együttműködés területén született uniós jogszabály. Ez egy többfokú rendszert állít fel a terhetnek a tárgyaláson való jelenlétével kapcsolatban. Először is megállapítja, hogy a tárgyaláson való jelenlét az egy jog, amelyet az uniós jog is elismer. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a tagállamok megengedjék azt, hogy az olyan tárgyalás, amelynek eredményeként határozat születhet az érintett személy bűnösségéről vagy tárgyalásáról, a terhelt távollétében is megtartható akkor, ha őt időben tájékoztatták a tárgyalás tényéről és a megjelenés következményeiről, vagy hogyha az értesített szemét egy kirendelt védő képviseli az ügyben. Ilyenkor tehát az irányelv abból indul ki, hogyha nem jelenik meg az érintett a tárgyaláson, akkor ő önként lemondott ennek a lehetőségéről. Arra az esetre, hogyha azért nem tudják tájékoztatni a tárgyalásról, illetve a meg nem jelenés következményeiről, mert a terhelt észszerű erőfeszítések megtétele ellenére sem volt fellelhető, akkor a tagállamok úgy is rendelkezhetnek az irányelv szerint, hogy a tárgyaláson meghozott határozat ennek ellenére egyrészt elfogadható, másrészt pedig végrehajtható. Viszont, és akkor itt egy újabb fordulat van, ilyen esetben, ha később a vádlottat mégis elfogják, vagy előkerül, akkor számára biztosítani kell az új tárgyaláshoz való jogot. És itt lépett be az előbb már említett tényállási háttér, hogy vajon ez akkor is így van-e? Tehát akkor is biztosítani kell-e az új tárgyaláshoz való jogot, ha a vádlott maga vonta ki magát az alól a lehetőség alól, hogy őt hivatalosan értesítsék a tárgyalásról, mégpedig azzal, hogy megszökött a büntető ügyben eljáró hatóságok elől.
A szökésben lévő vádlottak kapcsán az új tárgyaláshoz való jog kizárható. Azonban a bíróság kimondta, hogy az a tény magában, hogy az érintett személy szökésben volt, és a hatóságoknak nem sikerült felelniük, még nem elegendő e jog kizárásához. Mik a pontos feltételei az új tárgyaláshoz való jog kizárásának?
Itt pontosítanám, hogy a bíróság döntése értelmében zárható ki az új tárgyaláshoz való jog a szökésben lévő vádlottnál, tehát ez nem következett közvetlenül az irányelvből, ez most az ítéletből következik. És pontosan ennek a feltételei, tehát ez nem egy magától értetődő, nem egy korlátlan jog, amit a bíróság itt elismert, mond a terhelt javára, hanem azt mondta ki a bíróság, hogy az új tárgyaláshoz való jog akkor tagadható meg, A konkrét és objektív körülményekből valószínűsíthető az, hogy az érintett elegendő tájékoztatást kapott ahhoz, hogy tudjon a tárgyalásról, és szándékosan, illetve abból a célból, hogy kivonja magát az igazságszolgáltatás alól, ő maga akadályozta meg azt, hogy a hatóságok hivatalosan tájékoztassák a tárgyalásról. Tehát ezekkel a feltételekkel, ha ezek fennállnak, akkor a mostani ítélet értelmében megtagadható a vádlott új tárgyaláshoz való joga, illetve jog kizárható.
A büntetőügyekben való együttműködéshez hasonlóan a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés területe is folyamatos mozgásban van. A megnövekedett mobilitás kapcsán leginkább a szokásos tartózkodási hely államának meghatározhatósága az, ami kihívás elé állítja a bíróságokat. A tartásdíj fizetésére alkalmazandó jog azonosítása céljából a címzett szokásos tartózkodási helye az a hely, amely életvitelének központja, különösen az, ahol kisgyermeket tart el. Egy lengyel bíróság előtt két lengyel állampolgárnak az Egyesült Királyságban született és ott nevelkedett gyermekei esetén merült föl jogellenes gyermekelvitellel párhuzamosan házasság felbontása és tartási fizetésének kötelezettsége kapcsán a szokásos tartózkodási hely fogalma. A tartási kérdésekben a Hágai Jegyzőkönyv harmadik cikke határozza meg, hogy az adott ügyben mely tagállam joga alkalmazandó a tartási kötelezettség megállapítására. Az adott ügyben ez miért jelentett dilemmát?
Először is nézzük meg ezt a harmadik cikket a Hágai Jegyzőkönyvben, hogy mit is mond. A harmadik cikk szerint a tartásra jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga alkalmazandó a tartási kötelezettségre, tehát ez a kiinduló helyzet. A jelen ügyben érintett gyermekeket az anya az apa beleegyezése nélkül jogellenes módon vitte Lengyelországba, úgy, hogy a jogellenességet később egy lengyel bíróság meg is állapította, és elrendelte a gyermekeknek az apának való átadását. A kérdés tehát az, hogy lehet-e a gyermek szokásos tartózkodási helyének állama a tartási kötelezettségre alkalmazandó jog megállapítása szempontjából egy olyan állam, amelyben a gyermek jogellenesen, mégpedig egy jogellenes gyermekelvitel következményeként tartózkodik.
A bíróság hogyan értelmezte a szokásos tartózkodási hely fogalmát ezen ügyben, és jelente ez a megközelítés novumot?
A bíróság kimondta, hogy a tartásra jogosult szokásos tartózkodási helye az a hely, ahol ténylegesen a jogosult életének szokásos központja található, figyelembe véve családi és társadalmi környezetét, és különös tekintettel a gyermek mindenek felett álló érdekére is, amely a kiskorúaknál minden ilyen ügyben követendő, illetve szem előtt tartandó. A bíróság azt is kimondta, hogy az a körülmény, és ez az ügy igazi jelentősége, illetve különlegessége, hogy az eltartásra jogosult kiskorút egy tagállamban jogellenesen visszatartották, az főszabály szerint nem akadályozza meg azt, hogy a tartási kötelezettségre alkalmazandó jog megállapítása szempontjából figyelembe vendő tartózkodási helynek ezen államot tekintsék. A jelen ügyben tehát azt mondja a bíróság, hogy önmagában az, hogy Lengyelországba jogellenesen vitték ezeket a gyerekeket, nem akadályozza meg magától értetődően is főszabály szerint azt, hogy ennek a tartási kötelezettségre vonatkozó nemzeti jognak jogként a lengyel jogot vehessük figyelembe. És ez valóban, ez egy novum a bíróság ítélkezési gyakorlatában, önmagában is, tehát a bíróság ezeket a következtetéseket korábbi ítélkezési gyakorlatára való hivatkozás nélkül hozta meg, tehát ez az ítéletből is látszik. Másrészt az a jogterület, amely itt figyelembe vehető lehetett volna esetleg, az a szülői felelősségre vonatkozó joghatóság szabályait meghatározó uniós rendelet, a 2201/2003-as rendelet szabályai lehettek volna, amelyek a szülői felelősségre vonatkozó joghatóság meghatározása szempontjából a mostani ítéletben meghatározottakkal ellentétes szabályokat állapítanak meg, tehát ott a jogellenes elvitel igenis befolyásolja azt, hogy utána ott nem az alkalmazandó anyagi jog, hanem a joghatóság szempontjából melyik tagállam bíróságai fognak joghatósággal rendelkezni. A bíróság ugyanakkor azt mondta, hogy mivel nincsen átfedés és konkrét hivatkozás a két jogszabály között egymásra, az ebben az ügyben alkalmazandó jogszabályban pedig, azaz a Hágai Jegyzőkönyvben nincs külön rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ilyen esetekben mit kell tenni, ezért önállóan kell értelmezni a Hágai Jegyzőkönyvet a bíróság szerint, és ezért bizony ebben az esetben lehetőség van arra, ugye az uniós családjog, nevezzük így, két intézménye egy hasonló kérdést más szabályozással rendezzen el. És végül is ez lett a bíróság döntése, tehát még egy másik uniós jogszabálytól elkülönítette a mostani ügyben felmerült helyzetet, és egy attól eltérő szabályrendszert hagyott jóvá.
Végül érdemes egy kisebb kitekintést tenni egy klasszikus, visszatérő kérdéskörre, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott, tisztességtelen feltételekről szóló irányelvre, ami talán az egyik legtöbb kérdést indukáló irányelvek egyike. Jól ismerhetjük az irányelvet a magyar devizahiteles kérelmek kapcsán is. Ezúttal azonban spanyol, román és német bíróságok fordultak az Európai Bírósághoz nemzeti eljárási elveik és az irányelv végrehajtása kapcsán. Mivel kapcsolatban tettek fel előzetes döntéshozatali kérdést az említett nemzeti bíróságok az Európai Unió bíróságának?
Négy ügyet is vizsgált egyszer a bíróság, két spanyol, egy román és egy olasz ügyet, ha jól emlékszem, igen. Kicsit különbözőek voltak ezek az ügyek, de valójában be lehet őket egy fősodorba állítani, tehát valójában egy bizonyos elv, illetve jogi probléma mentén fejlesztette tovább az irányára vonatkozó valóban szerte ágazó ítélkezési gyakorlatát a bíróság. Így a négy ügyet így egyesítjük, akkor a lényege úgy hozható ki, hogy a nemzeti eljárási elvek, mint például a jogerő elve, korlátozhatják-e a nemzeti bíróságok jogkörét, különösen pedig a végrehajtási eljárásokban, egy végrehajtási kifogások után eljáró nemzeti bíróságok jogkörét arra, hogy értékeljék a fogyasztói szerződésekbe foglalt szerződési feltételek esetlegesen tisztességtelen jellegét. Ez volt úgymond a fő terület. Ettől majd látni fogjuk később, hogy volt egy-két ügy, amelyben kicsit más jellegű kérdések merültek föl, de azt hiszem, hogy így jól visszaadja azt, hogy ezek az ügyek mire irányultak.
Mit állapított meg, milyen érvekre támaszkodott a bíróság ítéletének meghozatalakor az egyes ügyekben?
Akkor nézzük végig ezt a négy ügyet, kezdve a két spanyol ügyel, amelyek egyébként egymástól is eltértek. Az első ügy egyébként, ezt csak érdekességképpen mondom, hogy ez a, nevezzük úgy, a spanyol devizahiteles ügyek, ez azért nem pontos, mert Spanyolországban nem devizahiteles ügyek voltak, mert ott az euró alapú hitelekről volt szó, de jelentőségében akkora jelentőségűek voltak ezek az ügyek Spanyolországban, mint Közép-Kelet-Európában a devizahiteles ügyek. Ott egy küszöbértéket hoztak létre, amely a bankok, amely alá akkor se vitték rá a kamat szintet, hogyha a valós piaci kamatok alá estek, és ez a feltétel volt az, hogy tisztességtelen vagy nem, olyan esetekben, amikor a piaci kamatszint ténylegesen nagyon mélyre esett. De ez volt az első ügynek a kiinduló pontja, és született egy elsőfokú ítélet a témában egy spanyol bíróság előtt, ami részben igazat adtak a fogyasztónak, de a bank megtámadta, megfelebbezte a döntést. Közben azonban kiderült, hogy a fogyasztónak teljes mértékben igazat kellett volna adni. Ez egy uniós bírósági döntés után vált nyilvánvalóvá. Miután ez a fellebbezési eljárás során derült ki, a fogyasztó azt mondta, hogy hát akkor én nem fellebbeztem, de részben megnyertem az ügyet, akkor a másik részében is szeretném most megnyerni, mert egy tisztességtelen szerződési feltétel miatt lenne erre lehetőségem, csak hogy a fogyasztó nem nyújtott be fellebbezést, hanem a fellebbezési eljárás kizárólag a bank által indított eljárás volt. És akkor ezzel kapcsolatban merült fel itt a kérdés, hogy ilyen esetekben elvágható-e a fogyasztó attól, hogy megvizsgálja a Nemzeti Bíróság hivatalból a 93/13-as irányelvnek a megsértését. Az Európai Bíróság szerint az a spanyol rendelkezés, ami ilyen esetekben kizárta azt, hogy a spanyol bíróság hivatalból a fogyasztó által meg nem fellebbezett, de egy bank által indított fellebbezési eljárásból mégis előkerült tisztességtelenségi kérdést megvizsgáljon. Ezek lehetetlenné vagy rendkívül nehézé teszik fogyasztói jogok védelmét, megsértve ezzel a tényleges érvényesülési ervét. Abban az esetben csak ennyi korlátozást tettem, hogy nem a fogyasztó teljes passzivitásának tudható be, hogy a jogerőssé vált ítélet részt nem vitatta. A nem teljes passzivitást azt itt nem úgy kell elképzelni, nyilván itt a fogyasztó nem nyújtott be ez ellen a másik rész ellen az ítéletnek fellebbezést, de magában azért nem nyújtott be, mert nem tudta, még akkor nem volt meg az az uniós jogi ítélet, hogy itt egy uniós jogból következő jog még pluszba rá fog szállni, tehát hogy az uniós bíróság döntése folytán itt nem csak részleges, hanem teljes megtérítés illeti meg a vonatkozó tisztességtelen feltétel következményei tekintetében. Tehát nem mondható, hogy itt teljesen passzív volt, egyszerűen nem tudta, hogy lesz lehetősége arra, hogy valamit lépjen. És ezekre a helyzetekre ez az ítélet most Spanyolországban alkalmazható lesz. A második spanyol ügy az másfajta volt, ott, ahogy az elején említettem, végrehajtási eljárásokról van itt főként szó, ott már ténylegesen egy végrehajtási eljárásról volt szó, ahol egy jelzálog jog érvényesítési iránti végrehajtási eljárás során vitatta az adós a végrehajtás alapjául szolgáló szerződés valamely feltételének a tisztességtelen jellegét. Érdekessége az ügynek, hogy az ügyben nem volt előzetes polgári jogi per, hanem a végrehajtási eljárás a jelzálog jog alapján indult, és a szerződést a végrehajtási eljárás megindításakor megvizsgálták a spanyol bíróságok a tekintetben, hogy tartalmaz-e jogszabály ellenes elemeket, direkt nem azt mondom, hogy tisztességtelen feltételeket, mert erről nincs nyom, hogy ezt megvizsgálták volna. De megnézték a szerződést, tehát látta egy bíróság ezt a szerződést, ugyanakkor az is kiderül, hogy a tisztességtelenséget még nem vizsgált a bíróság se polgári eljárás keretében, se végrehajtási eljárás keretében, márpedig itt ugye indult egy végrehajtási per, és a spanyol jog megfosztja a spanyol bírót attól, hogy ebben a megindult végrehajtási perben megvizsgálja a tisztességtelenséget, és a bíróság szerint ez ellentétes az uniós joggal, ilyenkor is lehetőséget kellene számára biztosítani, hogy ezt az értékelést elvégezze. Ugye itt végrehajtásról van szó, hogyha a jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás megszűnik, mert az érintett vagyontárgyak tulajdonjogát egy harmadik személyre átruházzák, akkor ezután már a Nemzeti Bíróság nem vizsgálhatja felül a kérdést, az tekintetben, hogy korábban nem vizsgáltam még meg a tisztességtelen feltételeket, mert az már méltánytalan lenne, sőt a jogbiztonság követelményébe ütközne, hiszen a tulajdont szerző harmadik személyek jogait sérteni. Ilyenkor viszont azt is kimondta a bíróság, hogy lehetővé kell tenni a fogyasztót ért vagyoni kár megtérítését. Az olasz ügyben jogerőre emelkedett fizetési meghagyásokon alapuló végrehajtási eljárásokban hivatkozik a fogyasztó a tisztességtelen szerződési feltételekre, tehát itt is végrehajtási eljárásokról van szó. A lényegi probléma ugyanaz volt, mint az előbb említett második spanyol ügyben, azért, mert az olasz jog szerint a fizetési meghagyás jogereje azt is magában foglalja, hogy a szerződésben, amely a fizetési meghagyásos eljárás alapját képezi, nincsenek tisztességtelen feltételek. És ez akkor is így van, ha a fizetési meghagyást kibocsátó bíróság nem vizsgálta meg kifejezetten a feltételek tisztességtelen jellegét. Tehát itt is van egy helyzet, ahol végrehajtási eljárás indul, és előtte nem volt olyan bíróság, se egy polgári eljárás keretében, se a végrehajtási szakaszban, amely kifejezetten megvizsgálta, vagy megvizsgálhatta volna, akár hivatalból is, a tisztességtelen jellegét az érintett szerződési feltételeknek, egy későbbi végrehajtási kifogás folytán indult perben eljáró bíróságot ettől a lehetőségtől megfoszt az olasz jog, és ez hasonlóan, mint az említett spanyol ügyben, a második spanyol ügyben, ellentétes az uniós joggal. Végül pedig a román ügy, ott szintén végrehajtási eljárás zajlott, és annak során észlelte a végrehajtási bíró, hogy bizonyos kikötések, amelyek a végrehajtási eljárás alapjául szolgáló szerződésben találhatóak, akár tisztességtelennek is tekinthetőek. Viszont a román jog ilyenkor nem engedi meg a végrehajtási bírónak azt, hogy megvizsgálja hivatalból a tisztességtelenséget, hanem fel kell függeszteni a végrehajtást, és egy önálló polgári jogi kereset benyújtására van lehetőség a fogyasztó részéről, amelynek keretében megvizsgálják a tisztességtelenséget, viszont ahhoz, hogy a fogyasztó ezt az önálló keresetet benyújthassa, egy kereseti követelés értéke alapján számított biztosítékot kell fizetnie. Márpedig a bíróság szerint a fizetési hátralékban lévő adósok legtöbb esetben nem fognak rendelkezni az így megkövetett biztosítékhoz szükséges pénzügyi forrásokkal, ezért tehát az uniós jog nem tudja megengedni egy ilyen szabályozásnak a hatályban hagyását az irányelv fényében. Ezek lettek volna a négy érintett ügyből a legfontosabb pontok.
Az Európai Unió Bírósága ítéletében két elvnek, a jogerő elvének és a tényleges érvényesülés elvének fontosságára hivatkozik. Mi ezen elveknek tartalma, és miért lényegesek ezek ezen ítéletekkel kapcsolatban?
Még hozzátennék egyébként egy harmadik elvet is, a hivatalbóli értékelés kötelezettségének az elvét, ugye már szóba került, tehát ez az első úgymond elv, ami azt mondja, hogy a bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy a nemzeti bíróságok hivatalból is kötelesek vizsgálni a fogyasztói szerződésekben lévő feltételek tisztességtelen, adott esetben tisztességtelen jellegét. Tehát ez egy elv, amit úgymond alkalmazásra kell, hogy kerüljön. A másik a jogerő elve, tehát nyilván, ahogy itt láttuk, voltak végrehajtási eljárások, azok előtt lehetnek polgári eljárások, meg egyéb eljárások is. A jogerő elve, ezt ismerjük mindnyájan, ne lehessen többé vitatárgyává tenni azokat a bírósági határozatokat, amelyek a rendelkezésre álló jogorvoslatok kimerülését, illetve az azok előtt elterjesztésére nyitva álló határidők elteltét követően jogerőre emelkedtek. A harmadik elv pedig a tényleges érvényesülésének az elve, ennek meg kell felelniük a nemzeti eljárásoknak, ez az uniós jog, az uniós eljárásjog nevezzük így, amely nem létezik, ugye a tagállami jogokra hivatkozik vissza, viszont az, hogy ez hogyan történjen ez a visszahivatkozás, a tényleges érvényesülés elve az egyik elv, amelynek része, és a konkrét ügyben ez fontos, hogy teljesülnie kell a hatékony bírói jogvédelem követelményének. Tehát ennek a három elvnek az összehangolásáról szóltak ezen ügyek, és itt egy kicsit a jogerő részleges áttöréséről van szó ugye a végrehajtási eljárásokban, tehát ez nem teljesen pontos megfogalmazás, de úgy helyek közel fedi azt, ami itt történik. Tehát, hogy vannak már részben jogerőre emelkedett elsőfokú döntés, amelyet később mégis áttörtek, aztán a két, az olasz meg a második spanyol, illetve a román ügyben ott végrehajtási eljárások folytak, vagy úgy, hogy volt előttük már egy más bírósági szakasz, vagy úgy, hogy nem volt még előttük ilyen szakasz, de minden esetre egy már nagyon késői szakasza volt a jogvita és az azt követő eljárási cselekményeknek, ahol főszabály szerint már nem szoktak azzal foglalkozni a bíróságok, hogy olyan kérdésekről döntsenek, amelyet mondjuk el lehetett volna dönteni polgári perben is, hogyha ezt a megfelelő határidőben az adós vagy a fogyasztó benyújtotta volna. Azonban a fogyasztóvédelmi irányelv, illetve a tisztességtelen szerződési feltételek eltávolításának a jelentősége és a követelménye, valamint a hivatalbóli értékelés kötelezettsége, amely egy nagyon fontos elv ezeknél a fajta jogvitáknál, és a hatékony bírói jogvédelem követelménye, amely ezzel összefügg. Tehát ezek itt a bíróság szerint áttörhetik bizonyos esetekben, bizonyos korlátok és bizonyos szabályok szerint a jogerő elvét. Ezt láttuk, ha már korábban is egyébként nem teljesen ebben a formában, de a jogerőnek az áttörését, ott a közigazgatási jogerő áttöréséről volt szó. A földhasználati jogokkal kapcsolatban indult Magyarországot érintő ügyekben, ahol a bíróság nemrég szintén erre a következtetésre jutott, hogy a jogerő elvét törjék át. És itt is erről van szó, tehát az adott ügyben előkerült két másik elv jelentősége azt követeli meg, hogy a jogerő elvét relativizálják, és ezekben az esetekben, az említett négy ügyben említett módon áttörhessék annak érdekében, hogy a fogyasztó számára biztosítandó magas védettséget, amelyet az uniós irányelv megkövetel, biztosítani tudják.
Köszönöm a beszélgetést. Európai Bírósági Podcastünk legközelebb két hét múlva jelentkezik. Viszont hallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.